Arcata Bottom sign said, experiment endlessly and keep humble. Experiment endlessly and keep humble.
Egy fiatal ember Japánban úgy intézte az életkörülményeit, hogy 3 éves időszakra el tudott utazni egy távoli szigetre, azen tanulmányozni egy bizonyos mesterrel. A 3 év leteltével a beteljesülésnek semmiféle jelét nem tapasztalván jelentkezett a mesternél, és bejelentette, hogy távozik. A mester azt mondta,
az ember
3 éve vagy itt. Miért nem maradsz még 3 hónapig? Tanítvány beleegyezett, de a 3 hónap végén még mindig úgy érezte, hogy semmi haladást nem ért el. Amikor újra bejelentette a mesternek, hogy távozik, a mester azt mondta,
a végén az ember rájött.
Most már 3 éve és 3 hónapja vagy itt. Maradj még 3 hétig. A tanítvány így tett, de hiába. Amikor elmondta a mesternek, hogy semmi az égvilágon nem történt, a mester azt mondta, 3 éve, 3 hónapja és 3 hete vagy itt. Maradj még 3 napig, és ha ez idő elteltével nem jutsz el a megvilágosodásig, légy öngyilkos.
Nap megkérdeztem Schönbergtől,
a második nap vége felé a tanítvány megvilágosodott.
Azt mondta, az a fontos, hogy fejlődjék a külkereskedelem.
Endlessly.
Hello, ez itt a Sinus Rádió. Ez itt a Endlessly. Harmadik adás, itt a Periszkóp rádióban. A mai nap ebben az 1 órában legfőképpen John Cage-el fogunk megismerkedni, azaz a munkásságával.
And keep humble.
De azért megemlíteném, hogy hol tartunk, azaz, hogy mivel foglalkoztunk az első 2 adásban. Az első 2 adásban ugye arról volt szó, hogy Nyugat-Európában hogy is fejlődött ki az elektronikus zene. Hallhattunk Edgar Varese-től és Karlheinz Stockhausen-től egy pár kompozíciót. Most menjünk át az amerikai oldalra. John Cage-ről annyit kell tudni, hogy sokat utazgatott Európában, szerette a szavakat, költött, kísérletező jellegű ember volt, és szeretett volna megszabadulni az egójától. Na most, hogy ez hogy csinálta?
Endlessly and keep humble.
Hát olyan darabokat írt, amik a véletlenszerűségen alapszanak. Többek között. Így kezdésnek hallgassuk meg a Williams mixet, ami eredetileg egy provokációnak szánt kompozíció. Majd a végén hallhatjuk is, hogy sokan tapsolnak, lehet csak az én fülem hallja, de minthogyha valakik a nem tetszésüket is kimutatnák, de azt rátok bízom, ti mit hallhattok. Benne.
And keep humble.
Thank you.
puntos e santu.
Néhány évszázaddal később egy japán kolostorban volt egy szerzetes, aki örökké fürdött. Egy fiatalabb szerzetes odament hozzá és megkérdezte. Ha nincs por, miért fürdesz állandóan? Az idősebb szerzetes azt válaszolta. Csak a merítkezés. Nincs mértje.
Continue. I'll discover where you sweat. Kierkegaard. We are getting rid of ownership, substituting use, beginning with ideas. Which ones can we take? Which ones can we give? Disappearance of power politics. Non-measurement. Japanese, he said, we also hear with our feet. I'd quoted Busoni, standing between musician and music is notation. Before I'd given the history, chance operations, indeterminacy, I'd cited the musics of India, notation of them's after the fact. I'd spoken of direct musical action, since its ears, not interposing eyes.
Ha már Schönbergnél tartottunk, azért érdemes megjegyezni, hogy John Cage és Schönberg zenéje között azért van némi különbség, habár Schönberg volt ugye a mester, hogy Schönberg igazából a harmóniával kísérletezik, viszont John Cage főképp a ritmussal. Nem igazán kell zenét hallgatnunk. Mármint, hogy ő nem igazán hallgatott zenét. Neki a zene az volt, hogyha kimegy a városban, vagy csak kimegy az erkélyére New Yorkba, és hallgatja, ahogy az emberek, az autók, a zajok, akár az, hogy egy ajtó becsapódik, milyen komplexitásban áll össze az ő agyában. Például nem gyűjtött hanglemezeket. Nem is hallgatta vissza azt, amit ugye felvettek az ő munkájával kapcsolatban. Tehát volt egy koncert, vagy volt valamilyen kompozíció, amit ő ugye elvileg kiadott CD-n nem hallgatta vissza. Érdekes. Munkásságát hat nagy részre osszuk. Az első jellemzői az, hogy ütő hangszerekre koncentrál. Ugyanúgy, mint mondjuk Varese, ő is máshogy szólaltatja meg ezeket az ütő hangszereket, nem a tradicionális módon. A második korszakában az elektromos, elektronikus hangszerekkel foglalkozik főképpen. Ilyen volt például az Imaginary Landscapes a 1-es, ami két változó sebességű hanglemezjátszóval állít össze egy kompozíciót, akkor a harmadik részben kísérletezik egy olyan zongorával, ahol a zongora billentyűi különböző kütyükkel vannak összekötve. Akár elektromos, akár nem. Na most ezzel nagyon-nagyon érdekes hangokat lehetett kiadni. Az élete következő fázis a krízis, amikor ugye nem találja magát. Hányszor előfordul ez mindenkivel? A következő, amikor jön a keleti filozófia, mindent megold, megvilágosodunk. Olyan zenét akar írni, ahol, mint zeneszerkesztő, meg tud válni az egójától. Meg tud válni attól, hogy ő komponáljon. Vagyis, hogy ezt nehéz szavakba kifejteni talán. Ezért is nyúl olyan dolgokhoz, mint a véletlenszerűség, mint az I Ching. Ugye Magyarországon úgy ismert, hogy Müller Péter, Jóskönyv. Mint a zen buddhizmus. Például, mint a kockavetés. Hallgassuk meg a Fontana mixet. Egy későbbi feldolgozásban, melyben már énekelnek is.
No pros, no pros. Spokojniu, ważnościu. Gdzie ona?
A növény entomológ rajonom volt, mérges gomba. A tanár odajött hozzám, és azt kérdezte, ha ilyen sokat tud a gombákról, miért jár erre a tanfolyamra? Azért járok a tanfolyamra, mert sok minden van, amit nem tudom. Aztán azt mondtam, igaz is, hogyan lehet, hogy nem ismerte fel ezt a növényt? Azt felelte. Én a kocsányos gombákra szakosodtam, a húsos gombákkal próbálkozom.
Joshka sank, not his mom, not his mom, that shall continue, making the shell far removed.
C'è folcloristica al...
Operati et la vostra vita I tell no could express the substance we Si ceci est cela, cela est ceci. Could I live to spare this anxious life? To have the fruit noir, she meant an ami.
Egy nap elmentem a fogorvoshoz. Egy nap elmentem
a rádióba bemondták, hogy ez az év legmelegebb napja.
Hogy ez az év legmelegebb napja. Orvoshoz menni számomra mindig kicsi ünnepélyes alkalomnak számított.
Mert orvoshoz menni számomra mindig kicsi ünnepélyes alkalomnak számított.
Csak megállt, és
a munkája kellős közepén a doktor Heimann azt mondta,
csak megállt és megkérdezte.
Lyukas az ingem ezért van rajtam zakó. Veszi le a zakóját.
Ő erre azt mondta,
hát nekem meg lyukas az okszín, ha gondoljam,
azért van rajtam zakó. Ő erre azt mondta, hát nekem meg lyukas az okném, ha gondolja, leveszem a cipőmet.
Eckhart mester életében számos kísérlet történt a kiátkozására. Prédikációiban olyasmiket mondott, hogy édes Istenem, könyörgök, szabadíts meg Istentől. Az ellene folyó perek egyike sem volt sikeres, mert minden alkalommal ragyogóan védekezett. Mindazonáltal a halála után folytatódott a támadás. Az immár néma Eckhart mestert kiátkozták.
Apa feltaláló. 1912-ben az ő tenger alatt járója tartotta a víz alatti tartózkodás világrekordját. Mivel benzinüzemű motor hajtotta, buborékokat eregetett a felszínre, ezért az első világháborúban nem használták. Apa azt mondja, akkor tud a legjobban dolgozni, amikor mélyen alszik. Azt magyaráztam a New School-ban, hogy akkor támadnak az embernek ötletei, ha valami unalmasat csinál. Például úgy komponálni, hogy a komponálás folyamata unalmas, ötleteket ad. Úgy repülnek be az ember fejébe, mint a madarak. Erre gondolt apa?
Kate szerint a zene célja az, hogy az elmét csillapítsa, józanítsa, és csendesítse, hogy fogékonyabb legyen, a magasabb rendű hatásoknak. Hogy fogékonyabb legyen a magasabb rendű hatások.
Egyik könyve egy japán szerzetes költői szövegével végződik, amely leírja maga megvilágosodásának bekövetkeztét. Az utolsó vers azt mondja: most, hogy megvilágosultam, ugyanolyan szerencsétlen vagyok, mint bármikor előtte.
Dorothy Norman meghívott vacsorára New Yorkba. Ott volt egy hölgy Philadelphiából, aki szaktekintély a buddhista művészetben. Amikor megtudta, hogy érdekelnek a gombák, megkérdezte: meg tudja magyarázni a Buddha halálával kapcsolatos szimbolikát, aki gombaevés közben halt meg? Elmagyaráztam, hogy soha nem érdekeltek a szimbólumok. Hogy jobb szerettem a dolgokat úgy venni, ahogy vannak, nem pedig más dolgok helyett állóként. De aztán pár nappal később, amikor az erdőben bolyongtam, elgondolkodtam. Felidéztem az élet és az évszakok viszonyáról szóló indiai elképzelést. A tavasz a teremtés, a nyár a megőrzés, az ősz a pusztulás, a tél a nyugalom. A gombák a legnagyobb számban ősszel a pusztulás időszakában nőnek, és sokuk funkciója az, hogy véghez vigyék a rothadó anyag végső lebontását. Valójában, ahogy valahol olvastam, a világ áthatolhatatlan szemét kupac volna, ha nem lennének a gombák és az a képességük, hogy megszabadítsanak minket a szeméttől. Ezért aztán írtam a hölgynek Philadelphiába. Azt mondtam: a gombák funkciója az, hogy megszabadítsák a világot a szeméttől. Buddha természetes halált halt.
MC Richard és David Tudor számos barátját hívta meg vacsorára. Én is ott voltam, és jól éreztem magam. Vacsora után üldögéltünk, beszélgettünk. TV Tudor a sarokban nekilátott valamilyen papírmunkának. Talán valami zenével kapcsolatos dolognak, de nem vagyok biztos benne. Egy idő után szünet állt be a társalgásban, és valaki odaszólt David Tudornak. Miért nem csatlakozik a társaságokhoz? Azt mondta, el sem jöttem. Így gondoskodom a folyamatos szórakoztatásukról.
A zen tanulmányozása előtt az emberek, a hegyek pedig hegyek. A zen tanulmányozása közben a dolgok összezavarodnak. A zen tanulmányozása után az emberek, a hegyek pedig hegyek. Miután azt elmondta, Dr. Suzukinak feltették a kérdést. Mi a különbség az előtte és az utána között? Nincs semmi különbség, csak a lábak kissé elemelkednek a földtől.
Amikor Vera Williams először észrevette, hogy érdekelnek a vadon nőtt gombák, azt mondta a gyerekeinek, hogy ne érjenek hozzá egyikhez sem, mert mind halálosan mérgező. Pár nap múlva vett Martinónál sültnek való húst, és úgy döntött, hogy gombával párolva szolgálja fel. Amikor elkezdte főzni a gombát, a gyerekek abba hagyták, amit addig csináltak, és feszülten figyeltek. Amikor felszolgálta a vacsorát, mind könnyekre fakadtak.
A Dance Number One for Two Prepared Pianos-t hallhattuk, a következőkben pedig Art is a Self-Alteration, azaz a művészet az ön való megváltoztatása.
egy depressziós fiatalember eljött Hazel Thrashhez, a könyvkötőhöz. Azt mondta, elhatároztam, hogy öngyilkos leszek. Hazel azt felelte, azt hiszem jó ötlet. Miért nem valósítja meg? Művészek sokat beszélnek a szabadságról, ezért a szabad, mint a madár fordulatra emlékezve Morton Feldman egy nap kiment egy parkba. Egy kis ideig figyelte a tollas barátainkat. Amikor visszajött, azt mondta, tudjátok mit?
Egyszer meglátogattam Marge nénémet.
Az ennivaló morzsáért harcolnak.
Felén fordult, és azt mondta, tudod mit? Sokkal jobban szeretem ezt a gépet,
hosszú
mint Walter bácsikának.
Hosszú és utazás után egy fiatal japán megérkezett egy erdő mélyére, ahol az általa választott tanító a maga építette házban élt. Amikor a tanítvány megérkezett, a tanító lehullott leveleket
köpögetett. Egy vasárnap reggel anya azt mondta apának.
A fiatalember üdvözölte a mesterét, de nem kapott választ.
Apa azt mondta.
És egyetlen kérdésére sem érkezett felelet.
Amikor az
megértvén, hogy bármit tesz, nem képes magára vonni a mester figyelmét,
ki akarna
a tanítvány elment ugyanennek az erdőnek egy másik részébe, és házat épített magának.
Nem, megvárlak.
Évekkel később, amikor hullott leveleket söprögetett, megvilágosodott. Akkor mindent eldobott, az erdőn keresztül elrohant a tanítójához, és azt mondta, köszönöm.
Az ellenállásod miatt nem éled meg a teljességet, mert ellenállsz annak, ami van. Mindig valami bajod van azzal, ami van.
Hú, ez akkor én vagyok.
És ő pont azt mondta, az én titkom az, hogy azt elfogadom, azt, ami van, totálisan. Tehát nem bánom azt, ami van. Erre nem sokan értették meg, hogy na, már megint nem mondta meg a titkát. Tudod, Krisnamurti titka.
Amikor Kaliforniában felnőttem, két olyan dolog volt, amelyről mindenki azt tartotta, hogy jót tesz az embernek.
Megy.
Voltak persze más ilyenek is, a spenót és az apkása például, de most a napfényre és a narancslére gondolok. Amikor az Ocean Parknál laktunk, minden reggel kiküldtek a partra, ahol azzal töltöttem a napot, hogy terepasztalt építettem a homokban,
bonyolult
lesiklópályákat, alagutakkal és rézsükkel, amelyeken egy kis kemény gumigolyót gurítottam le. Délfelé minden nap rosszul lettem, mert túl sok volt a nap.
Amikor rosszul lettem,
nem estem el, de nem láttam.
Minden méretűbe lett lehetett.
Akárhová néztem, egy csomó fekete folt volt előttem.
A szár végén lévő henger megnyomásával
hamarosan
megtanultam,
hogy vakságomban hogyan jutok el a hamburgeresbódéhoz,
meg lehet hosszabbítani, vagy ki lehet valót. Venni. És
az árnyékban ülve magamhoz tértem.
Hegyező is
sokkal hosszabb időbe, igazából körülbelül 35 évben telt, mire megtanultam, hogy a narancslé sem tesz jót nekem.
Vagyis meg lehet választani, hogy milyen fajta hegyet szeretnénk. Radír nincs hozzá.
Top-dee-doo, top-dee-doo,
A She's Asleep-et hallhattátok, következzen a Factory preset. Egy CD-n van 10 szám, például. Ha megnyomjuk azt a gombot, ami változó sorrendben játssza le a CD-n található számokat, mit gondoltok, hány fajta lehetőség van, hány fajta variációja lehet a lejátszási sorrendnek? Na, John Cage ilyen zenét is írt. Amúgy a szám 3.628.900. Érdekes ember volt. Az utolsó 9 percben, hallgassuk őt. So she spoke to the president, who couldn't see why there should be a class in mushrooms at the new school. Next, she spoke to Professor McIver, who lives in Piermont. She said, what do you think about our having a mushroom class at the new school? He said, fine idea. Nothing more than mushroom identification develops the powers of observation. This remark was relayed both to the president and to me. It served to get the class into the catalog and to verbalize for me my present attitude toward music. It isn't useful, music isn't, unless it develops our powers of audition. But most musicians can't hear a single sound, they listen only to the relationship between two or more sounds. Music for them has nothing to do with their powers of audition, but only to do with their powers of observing relationships. In order to do this, they have to ignore all the crying babies, fire engines, telephone bells, coughs that happen to occur during their auditions. Actually, if you run into people who are really interested in hearing sounds, you're apt to find them fascinated by the quiet ones. Did you hear that? They will say. In 1954, when I went to Europe, I no sooner arrived in Paris than I noticed that the city was covered with posters publicizing a mushroom exhibition that was being held in the Botanical Gardens. That was all I needed. Off I went. When I arrived, I found myself in a large room filled with many tables upon which were displayed many species of fungi. On the hour, from a large centrally placed loudspeaker, a recorded lecture on the deadly poisonous amanitas was delivered. During this lecture, nobody in the hall moved or spoke. Each person's attention was, so to speak, riveted to the information being given. A week later, I was in Köln, in Germany, attending a concert of electronic music. There was also an audience and a large loudspeaker. However, many in the audience were dozing off, and some were talking to their neighbors. I went to a concert upstairs in Town Hall. The composer whose works were being performed had provided program notes. One of these notes was to the effect that there is too much pain in the world. After the concert, I was walking along with the composer, and he was telling me how the performances had not been quite up to snuff. So I said, well, I enjoyed the music, but I don't agree with that program note about there being too much pain in the world. He said, what? Don't you think there's enough? I said, I think there's just the right amount. In 1949, Merce Cunningham and I went to Europe on a Dutch boat. As we were approaching Rotterdam, the fog became so thick that landing was delayed. To expedite matters, the customs officials came aboard the boat. Passengers formed into lines and one by one were questioned. Merce Cunningham was in one line, I was in another. I smoke a great deal, whereas he doesn't smoke at all. However, he was taking 5 cartons of cigarettes into Europe for me, and I had that number myself. We were both traveling through Holland to Belgium and then France, and the customs regulations vary for all those countries with regard to cigarettes. For instance, you could at that time take 5 cartons per person into France, but only 2 per person into Holland. When I got to my customs officer, all of this was clear to both of us. Out of the goodness of his heart, he was reluctant to deprive me of my 3 extra cartons or to charge duty on them. But he found it difficult to find an excuse for letting me off. Finally, he said, are you going to go out of Holland backwards? I said, yes. He was overjoyed. Then he said, you can keep all the cigarettes. Have a good trip. I left the line and noticed that Merce Cunningham had just reached his customs officer and was having some trouble about the extra cartons. So I went over and told the official that Merce Cunningham was going to go out of Holland backwards. He was delighted. Oh, he said, in that case, there's no problem at all. About 10 years ago, down at Black Mountain College during a summer session, I arranged an amateur festival of the works of Erik Satie. There were altogether 25 concerts, most of them about 30 minutes long, but a few were longer.
For each one, I prepared a talk about the music which was to be heard. This was necessary because most of the people there had a German point of view, and the music I was presenting was French. Satie had little fondness for German music. He told Debussy, for instance, that what was needed was a music without any sauerkraut in it. And he remarked that the reason Beethoven was so well known was that he had a good publicity manager. So after about 10 of the concerts and talks, I gave a good-sized talk about music in which I denounced Beethoven. A few days later, Patsy Lynch, now Patsy Davenport, knocked on my door and said, I think I understand what you said about Beethoven, and I think I agree. But I have a very serious question to ask you. How do you feel about Bach? One day, I asked Schoenberg what he thought about the international situation. He said, the important thing to do is to develop foreign trade. One day while I was composing, the telephone rang. A lady's voice said, is this John Cage, the percussion composer? I said, yes. She said, this is the J. Walter Thompson Company. I didn't know what that was, but she explained that their business was advertising. She said, hold on, one of our directors wants to speak to you. During a pause, my mind went back to my composition. Then suddenly a man's voice said, Mr. Cage, are you willing to prostitute your art? I said, yes. He said, well, bring us some samples Friday at 2. I did. After hearing a few recordings, one of the directors said to me, wait a minute. Then 7 directors formed what looked like a football huddle. From this, one of them finally emerged, came over to me and said, you're too good for us. We're going to save you for Robinson Crusoe. One day, down at Black Mountain College, David Tudor was eating his lunch. A student came over to his table and began asking him questions. David Tudor went on eating his lunch. The student kept on asking questions. Finally, David Tudor looked at him and said, if you don't know, why do you ask? There's a street in Stony Point, in a lowland near the river, where a number of species of mushrooms grow abundantly. I visit this street often. A few years ago in May, I found the morel there, a choice mushroom which is rare around Rockland County. I was delighted. None of the people living on this street ever talk to me while I'm collecting mushrooms.